Egy hét alatt persze nem lehet csodát tenni, de Joe Biden amerikai elnök azért jó sok dolgot elindított, olyanokat, amelyeket elődje Donald Trump teljesen másképp csinál, de mennyire újak ezek a dolgok, vagy mennyire esetleg régi dolgoknak a visszahozása ez? Kérdezem Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságírót. Jó reggelt, Miklós, szervusz!
Minden jót mindenkinek. Vegyes a kép, és talán, ha hasonlatot kéne alkalmazni, valami olyasmi lehet a Fehérházban Biden körül, mintha mondjuk egy vihar vagy egy földrengés után valaki visszamegy az otthonába, és akkor az összetört, szét trancsírozott dolgokat megpróbálja rendbe rakni. Nos, elnöki rendeletekkel próbál Joe Biden operálni, ezekből több tucatnyit ír alá, azért, hogy lényegében, ahogy lehetne mondani, Trump talanítsa az amerikai közéletet, illetve a különböző folyamatokat. Ezek közül olyanok vannak, mint például, hogy visszaállítják azokat az elektronikus piac tereket, amelyek az Obamacare, az egészségbiztosítási szisztéma törvény szerint alkalmasak arra, hogy alacsony jövedelmű emberek is biztosítást kössenek. Ez azért is lényeges, mert nagyon sokan a COVID miatt járvány után elvesztették az állásukat, és az állásuk révén volt korábban az egészségbiztosításuk. Aztán visszavonnak olyan engedélyeket, amelyek szövetségi területen tettek lehetővé, illetve még tesznek lehetővé olajfúrásokat, vagy egyéb nyersanyagkutatásokat. Aztán olyan az indiánokkal, amerikai indiánokkal kapcsolatos pozíciójuk megerősítését szolgáló rendeleteket írt alá Joe Biden, amelyeket sokan követelnek, szóval, és olyanokat például, hogy a privát börtönöknek a egyre gyakoribb jelenlétét megpróbálják megfékezni, sőt visszafordítani a folyamatot. Tehát miközben a legnagyobb durranás természetesen az, hogy sikerül-e majd néhány héten belül elfogadni a gazdaságélénkítő gigaprogramot, amit Joe Biden szorgalmaz. Rengeteg minden mással is foglalkoznak. Másfél millióra emelték azt a határt, amit szeretnének elérni a napi vakcina beoltással, és így tovább, és így tovább. Egy igen fontos elem, hogy a gazdaságélénkítő csomag, amely nyilván politikai gyógyír is lenne sok embernek, hiszen a konkrétan az állampolgárok zsebébe jelentene újabb összegeket, segítségeket. Tehát ehhez nagy támogatás Joe Bidennek, hogy a szenátusban elfogadták Janet Yellen pénzügyminiszter, korábbi fedelnök pénzügyminiszterségét, és ilyen formán ő egy hatalmas partnere, támogatója, együttműködője lett Bidennek ebben a gazdaságélénkítő folyamatban.
Jövő héten már február 5-i napot is írunk, ami azért érdekes, mert van az úgynevezett START szerződés, ami az Egyesült Államok és Oroszország közötti hadászati nukleáris korlátozásról szóló megállapodás, sőt ez már a harmadik megállapodás, amelynek a határidéje lejár, és állítólag telefonon beszélt egymással Vladimir Putyin orosz elnök és Joe Biden amerikai elnök, és hát szóba került ennek a megállapodásnak a meghosszabbítása, állítólag kapásból 5 évvel meg is hosszabbították. Első ránézésre ez ilyen túl könnyű alkunak tűnik. Szerinted mi lehet a háttérben? Megpróbál a két vezető első körben mondjuk jó viszonyt kialakítani, aztán majd meglátjuk?
Egyrészt igen, másrészt pedig nyilván mindegyik fölfogja mindkét oldalon, hogy alapvető érdekük, részben katonai, részben pedig gazdasági érdekük az, hogy egyelőre az, ami amúgy nem igényel rettenetesen nagy erőfeszítést, hiszen éveken át működött, jelen volt, az ne menjen teljesen tönkre. Nyilván a szakemberek, a szakértők csapata jelentős részben ugyanaz, tehát ők jól is ismerik egymást, maga Joe Biden és Vladimir Putyin is nagy valószínűséggel elég jó információkkal rendelkezik a másikról, tehát tudja, hogy nagyjából mire számíthat. Úgyhogy azt gondolom, hogy ennek most a számukra nincsen túl nagy kockázata, ugyanakkor meg előnyei feltétlenül vannak, már csak azért is, mert nyilvánvaló, hogy miközben mással van elfoglalva a világ a járvány időszakban, de hát az Egyesült Államok és a NATO különböző stratégiai mozgásai az európai kontinensen, amelyeket az oroszok nem szeretnek, aztán az oroszok jelenléte Ukrajnában, az mind azért nem változott az utóbbi egy-két évben, tehát a jelentős egymás sakban tartására alkalmas fegyverkészletek fölötti közös gondoskodás az igen indokolt.
Beszélj még egy kicsit az egy hete a hatalomból távozott elnökről, Donald Trumpról, mert elindult legalábbis az alsóház megszavazta az eljárást, az impeachmentet ellene, de nagyon úgy tűnik, hogy a felsőház nem fogja. Te mennyi esélyt adsz arra, hogy ez így is történik magyarán, hogy a szenátusban nem lesz meg az ehhez szükséges többség?
Hát a jelen állás szerint vannak erre komoly esélyek. Tudnilik ugye 9-én kezdődik valószínűleg az a tárgyalás, amelyre a szerepüknek megfelelően a szenátorok tegnap esküdtek föl, hogy a tárgyaláson képviselik a saját pozícióikat. És itt rögtön tartottak egy szavazást a republikánus pártiak, amelyben világos volt, hogy nem élvezi a jelen pillanatban Donald Trump utólagos trónfosztása, illetve felelősségre vonása azt a léptékű támogatást a szenátusban. 100 főről van szó, és 67 embernek kellene megszavazni az impeachment eljárás, tehát egyelőre még ez nincs meg. Azzal együtt, hogy a szenátorok mindegyike folyamatosan rendkívül bonyolult érdek felhőben mozog, és nagyon könnyen elképzelhető, hogy egy adott álláspontja az befolyásolható a változások közben, hiszen a szenátusban megtörtént a hatalomváltás, és a Chuck Schumer vezette immár demokrata párti többség pillanatnyilag azért mégiscsak fújja a passzát szelet, ha szabad azt mondani, mert a korábbi években egyértelmű volt, hogy a republikánus pártnak automatikusan megvalósultak az elképzelései, most azért nem ennyire egyértelmű a helyzet.
Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságírót hallották. Miklós, köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked, szia!
Minden jót mindenkinek!